Köszönöm. A kollégák pedig, és hát próbáljuk meg hallgatni ezt az érdekesnek ígérkező előadást.
Köszönöm szépen, örülök, hogy itt lehetünk. Biztos, hogy itt a hallgatóságnak van egy, ha jól tudom, egy speciális tudásbázis és háttere, ami részben nekünk is nagyon érdekes és izgalmas lehet, és ahol adott esetben gondolom még akár néhány ötletet is tudunk kapni a részéről. Én szeretném ezt egy röviden kicsit általánosan is bemutatni, hogy mi ez az egész, miért csináljuk, hol vagyunk, mit értünk el, milyen gondokkal küzdünk, és mit szeretnénk egyáltalán elérni. Ezt az urat azt gondolom, hogy főleg, hogyha nem is ismerjük meg egyből, de azért körülbelül tudjuk, hogy lehet, ott van a neve, Charles Lindbergh-nek hívták. Ezt egy kicsit azért rakom, mert a maga pont úgy jön, hogy nem tudok a másik oldalról. Itt a Charles Lindbergh-nek hívták, és 1927-ben ő volt az első, aki leszállás nélkül átrepülte az Atlanti óceánhoz. New Yorkból Párizsba.
Ezt úgy... Igen, érdekes lett volna.
Ezért sokan ugye, tudják, ez egy ismert ném, talán azt is, hogy sokan tudják, hogy ez azért is egy bizonyos értelemben fordulópont volt a légiközlekedés történetében, mert ennek az eseménynek az eredményeképpen ma a média visszhang ünnepelték, hogy sikeresen megtette ezt a távot, megháromszorozott a pilóták száma hirtelen ott Európában, és elkezdtek repülőgépeket építeni, hiszen megmutatta, hogy át lehet repülni az óceánon leszállás nélkül. Amivel mindig szoktam mondani, hogy gondoljuk el, 24 órán keresztül, vagy még tovább is, egy szám magába, egy ilyen dupla fedeles gépbe, azért az úgy nem egy kis teljesítmény, azt gondolom. Mert bátorság is egy icipici kellett hozzá. De a lényeg itt, amit szeretnék mondani, hogy ezután indult meg az úgy a polgári légiközlekedésnek a kialakulása. Ez hozzájárult az esemény nagyban, hogy egyáltalán az a fajta modern polgári légiközlekedés, amit mi ismerünk, vagy ahogy kezdett, elindult. Ez volt, hogy elkezdtek hirtelen pilótának tanulni az emberek. Volt egy úgynevezett Lindbergh boom a tőzsdén, megindult. Hát ez az esemény ez megindított egy új iparágat, vagy segített beindítani. Ez azért fontos, mert amit viszont nagyon sokan nem tudnak, ez egy verseny volt, egy díj. 1919-ben volt egy Ortaig nevű szállótulajdonos New Yorkban, aki azt mondta, gyerekek, itt van 25 ezer dollár. Aki először átrepül így, vagy úgy. Hogy csinálja, nem érdekel, oldja meg. És ezt azért mondtam el, mert ez egy úgynevezett ösztönző díj, incentive prize, ahogy ugye az angol szászok mondják, ami a kutatás fejlesztésnek egy nem túl gyakran, de alkalmazott módszere, hogy kitűzök egy nagyon nehéz, majdnem lehetetlennek látszó feladatot, és a célom az, hogy ezt a feladatot oldják meg, semmiféle feltételt igazából nem szabok, csak a feladatot definiálom, és nagyon sokszor csak a győztes minden tiszt, vagy egy első vagy második helyet kap valami pénzkezet. Ennek a lényege az, hogy megpróbálnak olyan pénzügyi és szellemi tőkét bevonni a területre, amit magától nem megy oda, ez a pénzügyi és szellemi tőke. Ezt hívják ilyen ösztönző díjaknak. A klasszikus példája ez a Lindbergh-féle utazás, hogy megindult a légiközlekedés. Még egyet említek nagyon röviden, ez kicsit távolabb van a múltban, ez 1700-as években történt, amikor az akkori királyi brit kormány kiírt egy úgynevezett Longitude Prize nevű történetet, ami arról szólt, hogy az egy kicsit jobban részletezte, hogy a tengeren képesek megmondani a hosszúsági pozíciót bizonyos pontossággal. Különböző díjakat írtak ki, hogyha 100 mérföldes pontossággal tudja meghatározni valaki a pozíciót, 60 meg 30. Miért volt ez akkor érdekes? Mondjuk azt nem kell mondom, hogyha a hajós kapitánynak gőze sincs, hogy hol van így a hosszúsági körnél, akkor az egy olyan macerás. És ez kb. Így volt a tengeren. Tehát igazából nem tudták, hogy hol vannak, mert nem volt eszközük, hogy megmondjuk, mert óra kellett hozzá. Ugye ezt, hogy itt hol vagyunk szélességgel, azt elég jól meg tudták nézni, sarkcsillaggal, bármivel, hogyha ott volt, de a hosszúsági fokhoz pontos, precíz időmérés kellett volna, és nem volt ilyen. Tengeri órát nem volt ilyen. Ezért írták ki ezt. Ez egy kicsit hosszabb ideig, mert akkor lassabban történtek a dolgok a 18. század elején. És egy eredetileg ácsmester, egy Harrison nevű ácsmester azt mondta, hogy most órákat fog csinálni, és egész életét végül is ezzel töltötte el, és menet közben kijött egy K4-es nevű kronométer, ami utána 150 évig standardként működött, és a kukkapitány is azzal ment már tovább. Tehát ezek a példák mutatják, hogy ezek az ösztönző díjak ezek működnek, tehát meg lehet csinálni őket. Minden történetét olvasta egy Peter Diamandis nevű görög származási amerikai úriember, és azt mondta, hogy csináljunk ilyet szervezet formában. 1996-ban megalapította az úgynevezett X-Files szervezetet Los Angelesben, ez egy alapítvány. És az X-Files-nak az a célja és az a működési terület, hogy ilyen ösztönző díjakat keressen, fogalmazzon meg és indítson el és vezényelje le. De a Diamandis az egy űrbolond, ezért az első ilyen verseny, amit megszervezett, azt úgy hívják, hogy Antari X-Prize. Az X egyébként onnan van, hogy amikor elkezdte a Diamandis, azt mondta, hogy fogalmam sincs, hogy milyen díjakat fogok kitűzni, X valamilyen díjakat fogok kitűzni, vagy szervezni, ettől lett az X-Prize. És az első, amit nagyon sok talpalás és kilincselés után összehozott, ezt úgy hívják ma, hogy Antari X-Prize. Az Antari ez egy perzsa származású nagyvállalkozó család államokban. Van pénzük, és van affinitásuk az űrhöz is. Az egyik hölgytagjuk, az Anusha Antari volt az első hölgy űrturista az űrállomáson. Lényeg az, hogy akkor összehozta $10 millió a díjra, és a cél itt az volt, maga a verseny, hogy 2 héten belül ugyanazzal az eszközzel juttassunk embert a világűrbe, és hozzuk itt vissza. Emögött az van, hogy meg kell próbálni jó árasítani, úgy szólván, az emberes űrbejutást, és megindítani az űrturizmus nevű szakmát, vagy területet. A 2004-ben itt is látszik, hogy kb. $100 millió fektettek be a résztvevő csapatok, a piacot 1 milliárdra becsülik ezen a részén. Ez 2004-ben ez a szerkezet megnyerte. Időzítés természetesen tökéletes volt, 2004. október 4-én repült hivatalosan másodszor ez az úgynevezett Spaceship One nevű szerkezet. Ez egy katamarán hordozó repülőgép, és gólya viszi a fiát módon, viszi fel az alul lévő űrhajót tulajdonképpen, kb. 30 km magasság, és onnan megy fel 100 km fölé. Itt nem volt cél, és nem volt feltétel, hogy meg kell kerülni a Földet. Elegendő volt egy úgynevezett űrugrást végrehajtani. A világűr határ pontosan 100 km-nél van hivatalosan meghúzva, és úgy hívják, hogy Kármán vonal. És ezt Kármán tódorról nevezték el. Az oka pedig az, hogy Kármán kiszámolta, hogy körülbelül milyen magasságig tud aerodinamikai felhajtó erővel egy eszköz repülni. Ez nem pont 100 km, de ott van a környékén, és akkor meghúzták, hogy itt van a világűr határa. Tehát itt a feladat az volt, hogy csináljunk egy kicsit, az menjen föl legalább 100 kilométerre, kétszer egymás után, 2 héten belül, és hozzá vissza az ember. Most ezt mondom, sikerült megnyerni, és ebből indul most tulajdonképpen az a bizonyos űrturizmus szegmens, kicsit lassabban, mint ahogy szerették volna. Talán a hírekben is ott volt most már 1,5 éve, 2014. novemberében ennek a továbbfejlesztett változata, ami már 6 utast, 2 pilótával innen föl, egy balesetet szenvedett berepülés közben. A tervezési hiba, illetve emberi hiba volt az, hogy ez megtörtént. Aki a hibát elkövette, sajnos meg is halt, a másik pilóta pedig súlyos sérüléseket megúszta, a 30 kilométerről estek le, tehát elég vacerás történet volt. De maga a konstrukció bizonyította, hogy jó volt, és csinálták, és most 2 vagy 3 hete készült el az újabb gép, amit nem sokára majd elkezdenek berepülésre szintén teszik. Ez is mutatja, hogy ez megindul, és tud ilyen dolgokat csinálni. Mindezt azért mondtam el, mert mi is egy ilyen X-Prize-os dolog vagyunk, ezt úgy hívják, hogy Google Lunar X-Prize, ezt a Google finanszírozza, ez is egy ilyen ösztönző díj, egy verseny. A Google finanszírozza, 30 millió dollár részdíja van, kicsit több, de ez most részletkérdés. Ennek az első díja $20 millió, van egy második díj $5 millió, és van néhány bónusz díj, hogyha sikerül megtenni, ezek ott vannak. Mi a feladat? És miért ez a feladat? A feladat az, hogy építsünk egy kütyüt, vigyük el a Holdra, az legyen ott képes megtenni legalább 500 métert, csináljon HD minőségű képeket és videókat, és ezt küldje vissza a Földre. És mindezt ne állami pénzről, hanem legalább 90%-ban magánerőből finanszírozva. Ezt úgy szoktam megfordítani, hogy egy extrém körülmények között működő felderítő robotot kell készíteni, és extrém körülményekkel ezt eljuttatni. Miért írta ki ezt a Liz Fries? Ez minden idők legnagyobb díjazású verseny egyébként. Miért írta ki, és mi a lényeg benne? Nem csak azért, hogy mutassuk meg, hogy el tudunk menni megint a Holdra, azt tudjuk, hogy el tudunk menni a Holdra, több mint 40 évvel ezelőtt egy ember is járt, azóta se járt ugyanott ember. A kiírás 2007-ben történt meg, és akkor és azóta sem járt ott túl sok eszköz sem. 75-ben volt az utolsó Luna szonda a szovjetek részéről még a Holdon, ami leszállt. Azóta a Hold egy kicsit kikerült a picsisből. Az ugyanis mélyűri kutatások vagy vizsgálások azok lényegében 100%-ig állami pénzből mennek, tehát az űrügynökségig finanszírozzák. És akkor mindig megy a vita most, hogy Marsot nézzük meg, a Vénuszt, a Merkurt, vagy a nagybolygókat kint, vagy egészen tavaly nyáron a Plutóhoz jutott el a New Horizons nevű szonda, és a Hold egy picit kiesett a fixisből, mert hogy akkor mondjuk mi megyünk előre. És a gondolat itt az, hogy vissza kéne térni a Holdra, ugye a maga verseny elszava és egyszer és mindenkor, hogy megvessük a lábunkat, bázist építsünk, és ugródeszkaként használjuk a Holdat a naprendszerbe való, ha úgy tetszik, további kimenetelre, és hogy elérjük azt, hogy kimászunk a bölcsőből. Szivakovszki mondta még a múlt század elején, hogy a Föld ugye az emberiség bölcső, de ki szeret élete végig a bölcsőben maradni. Tehát előre egyik, és sok okot lehetne mondani, miért jó kimenni a világjövő, és miért kéne kimenni. Az egyik az például, hogy ugye mi ezért egy véges rendszerben élünk, és használjuk az erőforrásainkat elég derekasan. És van olyan, ami már most adott esetben nem biztos, hogy a nagyon sokáig jó lesz. Ritka földfémek, amiket a számítógépekhez használunk, és így tovább, és így tovább. Meg ott van az a dolog, hogy azért menjünk már ki. Mert érdekes. Meg ott van az, hogy egyre jobban látjuk azokat a veszélyeket, ami az emberiséget fenyegetheti a világjövőből. Évente jön körülbelül egy olyan jelentés, hogy jön a kisbolygó, és közel megy el mellettünk, mi van, ha becsapódik. Ez valóban nem kalkulálható rizikó. Tehát ez vagy jön, vagy nem jön, mert nagyon sok kisbolygót, ami nagyon jelentős kárt tud okozni, nem is látunk, nem is tudjuk, hogy van. Tavaly előtt volt, ugye a Cseljabinszka, hogy lejött, aztán az tavaly előtt volt, és talán emlékeznek a hírekbe. Az nem volt egy túl nagy kődarab, de ott azért körülbelül minden ablakot betölt Cseljabinszba, és egy kicsit nagyobb jön, akkor már kicsit nagyobb baj van belőle. Tehát van értelme elmenni, megnézni, mi van a Holdon, tudunk-e ott valóban bázis létrehozni, és ezt már nem úgy szólván kutatási pénzből, állami pénzből, zászlókitűzési politikai egyéb célokból, hanem valóban van-e értelme egy gazdasági szférát létrehozni, egy ökoszisztémát, ami a Földön kívül van. Ez a célja tulajdonképpen a Google X-Files-nak, hogy megnézzük, el tudjuk-e indítani ezt a folyamatot, hogy egy úgynevezett cisztonális gazdaság a Föld-Hold közötti térben működő gazdaság el tudjon indulni. És ennek az első része az, hogy oda kell menni, meg kell nézni, hogy ott tudunk-e menni, tudunk-e ott olcsón, megbízható módon működő felderítő szondákat csinálni. Erről szól a Google X-Files igazándiból. Ez nagyon röviden, hogy milyen háttere van annak, hogy ez üzlet. Mert ugye mondtam, hogy az nem fog működni, hogy most az állam megint a sok pénzt. Ugye annak idején az amerikai holdprogram az egyértelműen politikai töltetű volt. Oroszokat le kell mosni a placról, mert első űrszonda, első holdszonda, első ember, első nő, első űrséta, tehát mindent vittek egészen a holdraszállásig. Ez egy politikai motiváció volt, adott esetben 4-5% az amerikai GDP-nek ment az Apollo, csak az Apollo programban, 60-as években. Ez nyilvánvaló módon teljesen esélytelen a mai környezetben. Hát meg kell nézni, hogy ez gazdaságilag milyen szerepet játszhat. Ehhez nagyon röviden annyit, még ma is az általános vélemény, hogy a nagy közönség, hogy a világűr az NASA, meg az Európai Ügynökség. Ez az ábra azt gondolom elég precízen mutatja, hogy ez nem így van. A mai űrtevékenység 3/4 része magánszektor. Ez magyarul mindig olyan viccesen hangzik, ez egy orbitális gazdaság. Az azt jelenti, hogy angolul ez az orbital economy az nem vicces, az orbitális gazdaság az magyarul egy kicsit vicces, de ez azt akarja, hogy ennek a biznisznek, ez a biznisz lényegében arról szól, hogy a Föld körül keringő műholdak készítése, indítása, üzemeltetése és a belülük nyert információ feldolgozása. És ez egészen 36 ezer kilométeres magasságban keringő geostacionáris műholdat van, és ennek a 3/4 Ez adja ki tulajdonképpen ezt a nagyon nagy szeletet. És egy dinamikusan fejlődő iparág 10%-os növekedésre fogunk át most is. Tehát ez emögött ott van. Ez viszont lezáródik ennél a 36 ezer kilométernél, tehát a telekommunikációs műholdaknál, onnan kifele az valóban az űrügynöksége, az állambirodalma per pillanat. És ezt az ugrást szeretné segíteni a X-Files, hogy nézzük meg, hogy megvalósítható ez a történet. És ennek a keretében írták ki a versenyt, hogy amit mondtam, építsetek a kütyük, figyeljétek el, csináljátok meg, ahogy tudjátok. Ezzel most nagyon gyorsan átugrok, a prezentációt egyébként, ha szükséges, akkor szívesen átadom, mert föl tudják tölteni, meg lehet nézni, nincs benne semmi titok. Megnézte egy tanulmány, egy London Economics nevű cég, hogy milyen területeken tudnak a résztvevő csapatok ebből gazdaságilag is profitálni. Ezt most nem akarom végigmenni, de nagyon sok minden van. Mi egyértelműen a olcsó, robusztus, stabil, megbízható, sokrétűen bevethető felderítő robot kategóriával szeretnénk később így is tudni dolgozni. Ennek milyen piaca lehet, különböző beszélésekről, csak például a hold robotoknak a piacát a pessimista szituációban 110 millió dollárra tessék következő 10 évben, hogyha úgy várom, hogy ez szerint történik a dolgot. Tehát van értelme pénzügyileg is ezzel foglalkozni. Ez nyilván nem egy olyan befektetés, hogy holnap vagy két évben meg tudom mondani, hogy hány hold robotot fogok tudni eladni, nem tudom. Lehet, hogy 5 év múlva lesz, lehet, hogy nem. Tehát olyan gazdaság, aminek még nagyon sok a bizonytalansága, de nagyon sok lehetőséget is kínál. Ezen kívül maga a projekt nyilvánvaló módon egy inspiratív projekt is, akik ezt kiírták és csinálták, azok nem érték át azt, mint itt közülünk sokan, én gyerekként a 60-as évek közepén végén, hogy Apollo holdasszállás, ami az egész világot izgalomba tartotta, az mostanság nem nagyon van. A legnagyobb izgalom talán az üstökös volt, meg a New Horizon most az utóbbi esztendőben. De olyan, hogy valami, ami még megmozgatja a világot, nem igazán divol volt. És ezt szeretnék a szervezők szintén elérni, hogy ez hogy menjen hozzá a lelkesedést, hozzá a fiataloknak a példát, hogy lehet ilyen jó dolgot csinálni, és érdemes matekkel, egyebekkel foglalkozni. 29 csapat nevezett be, hivatalosan 2011. február 17-én 29-en voltak a startpisztoly eldöntésekor, ma 16-an maradtunk. Lényegében Afrikát kivéve mindenhonnan van résztvevő, Ausztrália csak úgy rendi csapatban vannak, de minden kontinens képviselve van, és nagyon változatos, hogy mondjam, szervezeti formákban és elképzelésekkel mennek neki a csapatok. Nem megyek végig rajtuk. Mi arra büszkék vagyunk, hogy 5,5 év után mi is ott vagyunk még mindig, és még túléltük ezt az egész történetet. Kicsit fejlődés történet, hogy a rover maga hogy jött. Mi az elején ugye végignéztük, hogy hogyan lehet ebben részt venni egyáltalán. Ez önmagában egy hosszú folyamat volt. Én kb. Egy éven keresztül gondolkoztam, beszéltem itt emberek, hogy lehet-e, van-e értelme itt ilyen projektet csinálni. Tehát, hogy az ember belevág, akkor azért ez egy felelősség is, hogy ilyet elindítani. Mennyi esélyünk van végigvinni, hova tudunk eljutni, mit tudunk csinálni. És a végeredménye az lett, hogy nagyon sok emberre beszéltem, ugye van egy valamilyen nem túl nagy űr szakma Magyarországon, ez nem nagy. Leginkább a KFK-i vagy műegyetemen dolgoztak különböző projekteken. Én néhány embert ismerek közülük. Az általános vélekedés az volt, hogy nehéz, meg lehet csinálni, hol lesz, honnan lesz rá pénz, mennyi idő van rá. És végül is akkor a kollégáknak a 99%-a hátra lépett, mert nem merték vállalni a rizikót, hogy így bármi legyen belőle. És én meg azt mondtam, ha nem kezdjük el, akkor biztos, hogy nem történik semmi. Ha elkezdjük, akkor meglátjuk, hogy hova jutunk el, hogyha ha el tudunk indulni. Tehát tulajdonképpen egyfajta gerilla marketing újmódi fogalommal indítottuk el a projektet, mondtuk, hogy kezdődik, és akkor megnéztük, hogy jönnek-e fiatal mérnökök felső körben. Az akkorló mérnökök átlag életkor egyébként 25-28 év volt, tehát akkor is működött. Miklós az egyik volt, talán a legelső jelentkező volt, vagy erre a hívás elhívásra, de mindig az első öt között az egészen biztos, dátumilag már emlékszem. És így indultunk el tulajdonképpen. Ugye le kellett tenni aztán egy koncepciót, például 25 oldalas koncepciót, hogy milyen roverrel akarunk menni, hogy képzeljük el a holdrajutást, hogy képzeljük el a finanszírozást, Utána össze kellett gyűjtenünk 50 ezer dollárt, olyan 10 millió, 12 millió forint volt a nevezési díjat, és így váltunk mi ennek a versenynek a részévé. Az első körben nyilván azt is megnéztük, hogy el tudunk-e képzelni magunknak egy leszálló egységet, mert ugye hozzá hogy jut el az ember, vesz egy nagy lakétát, vagy épít, ez a nehezebbik része neki, az a kimegy földkörüli pályára, ott ad egy löketet egy, mi úgy hívjuk, hogy taxinak. Az a taxi akkor elrepül, adott esetben még saját erejével is rásegít a holdig, ott vagy direkt leszáll, ez a macerása történet, hogy először volt körüli pályára, és ott száll le. Ehhez kell ez a taxi mindenképpen, tehát anélkül nem megy el. Aztán jön ki belőle, ha a járgányt épített az illető, a járgány, hogy adott esetben ez a taxi ez egyszer leszáll, akkor mondhatjuk azt, hogy tudom még egyszer is leszállni, így is meg tudja tenni az 500 métert, hogy akkor ugrik egyet 500 métert. Ezt megengedik a játékszabályok. És mi azon gondolkoztunk el, hogy ha esetleg ilyenre lenne lehetőségünk, hogy egy egyszerűsített leszálló eszközzel próbálkozhatnánk, ami nem precíziós leszállást ad végre, hanem úgynevezett légzsákos leszállást. Ilyet a Marson csináltak az amerikaiak, amikor lejön, kicsit tudtak picit fékezni ejtőernyővel, hogy a végén akkor nagy durranás, légzsák pam-pam-pam-pam, pattogott, és akkor ahol valahol megállt. Na most, ha holdon légzsák, lehet használni légzsákot, ejtőernyőt nem annyira, mert a légkör az nem igazániból sűrű, valamennyi van neki, tehát vizsgálják. Van egy hivatalosan tudományosan elismert légköre a holnak, de ezt csak a tudósok nevezik légkörnek, de nagyon, nagyon minimális mennyiségű, nagyon ritka gázok vannak a részén, azt vizsgálják. Most volt nem régen az amerikai szonda, az direkt 50 km-re lement a holdfelszín közeléig, és ott vizsgálta a légkört, a hold légkört. Ami mondom, minden gyakorlati szempontból nincs. Tehát tudományos szempontból van, de gyakorlati szempontból nem létezik. Tehát ezen gondolkoztunk, és azt mondom, hogy ilyet lehetne csinálni, ez kicsit talán könnyebben megvalósítható egy ilyen leszálló egység. Az eredménye viszont az, hogy nem tudom, hol szállok le, hogy hol jövök ki a rovar. És akkor jött a gondolat, hogy akkor mindenképpen koncentráljunk arra, hogy valami ki kell mászni, mert nagy valószínűleg beleesünk valamilyen kráterbe. Tehát nehéz emberre kell készülni tulajdonképpen. Innen jött a mi elég egyedi formájú mobilitásunk, ez a kerékforma, és ez viszonylag hamar megszületett. Ez a gondolat, ezt úgy hívják, hogy angol mozaikon meg ez a wheel, és ez a kerék és a láb kombinációja. És a gondolat mögötte az, a kerék az marha jó mindenféle síkterepen, mert ha nincsenek nagy akadályok. A láb meg marha jó, ha meredeken akarok fölmenni, vagy nagyon egyenetlen terepen akarok fölmenni. És ennek a kombinációja ez a botkerék vagy lábkerék. Az én tudásom szerint 1996-ban foglalkoztak ezzel először, de egy ÉZA tanulmány keretében, hogy a Marson valamilyen kisebb ilyen marsjárót egy hasonló technikával próbáltak kitalálni. Annak egészen másképp nézett ki ez a botkerék koncepció, vagy lábkerék koncepció. Azóta néhány helyen ez volt, és mi is rábukkantunk erre a dolog, és azt mondjuk elkezdtük megnézni, hogy ez jó. És akkor ebből jött ki elég sok kísérletezés, szimuláció munka után ez a konkrét típusú lábkerék, amivel azóta elég szépen haladtunk. Itt körülbelül lehet látni, hogy az első játék szerint, amit csináltunk, ez most a Csodák palotájában van egyébként, hogy ekkora kis valóban egy RC távirányítási autó. Tényleg játék szerint, azonban azt nézték meg, hogy ez a kerék koncepció, ezzel mit tudunk csinálni. És elég elnyűhetetlennek bizonyult. Mikor a szeptemberben csináltatok, már mikor útasten hanyat vágta magát még a tervet. Mert viszonylag hamar. 2010 júniusában indultunk el vele, és akkor a téren az első ilyen koncepciók megvoltak, és ott végig is két keréket elhúzta magát, még úgy is ment, fölkapaszkodott különböző helyeken, és azt mondjuk, hogy ezért érdemes foglalkozni ezzel a koncepcióval. Aztán ez ilyen elég szépen ment tovább, és akkor itt lehet látni, hogy a nagy vonalakban kialakult 2012-re a koncepció, és azóta azt finomítjuk és optimalizáljuk tovább. Ő tulajdonképpen, aki itt van, részeiben a jobb felső képen látható, egy 12-es képen, a váza az már akkor megvolt, a keretek lényegében akkor megvoltak, ahogy kapott néhány láncfelvarrás különböző területeken, de maga a váz az még az eredeti 2012-es váz. És őt most úgy hívják, hogy I2-0-N. Az I az iterációban jön a kettő, a második iteráció, a nulla az első verziója, és az N az, hogy most lehet neki nyaka a megből. Tehát aki Star Wars-ot látott, az nem az R2D2-ról mintáztuk, hanem ez itt tényleg jött. Tehát így fejlődött ki, körülbelül most is így fog kinézni, most van egy újabb ilyen lábkoncepciónk, amit szeretnénk még tesztelni, de nagy változások már nem lesznek benne. Tehát ezzel próbálunk menni. Majd azt is elmondom, hogy meg lehet kérdezni bármit, hogy miért olyan, amilyen. Mert miért ekkora, amekkora. Tehát miért jó ez. De előtte talán kicsit elmondom, mikor jártunk mi vele, és hol teszteltük a különböző részeit. De lehet, hogy előtt végigszaladok, hogy a klasszikusan azt szokták mondani, hogy ilyen rovernek, egy hord, vagy mars, vagy bármilyen járónak 8 klasszikus alrendszere van. Van a hasznos teher, amiért csinálom az egészet, hogy oda menjek. A mi esetünkben a hasznos teher első része, ez tulajdonképpen a nyak és a sztereó kamerapár, amivel mi a HD minőségi képeket és a videókat szeretnénk megoldani. A második része az, az alrendszereknél ugye, hogy ha már ott vagyok valahol, és meg akarom csinálni azt, amiért oda mentem, akkor ott azon a terepen nekem valamilyen formában navigálnom kell. Tehát kell egy navigációs rendszer is neki. Az első közelítésben ezt megoldjuk ugyanezzel a két kamerával, az optikai navigációval. Ezzel nem látszik, de a következő modellünkön lesz 9 darab úgynevezett navigációs és szerviz kamera. Ez egy fixen beépített egyszerűbb kamerák. 2 lesz elő, 2 hátul, 1 oldal, 2 alul, és 1 itt fölül. Tehát ezzel a kamerarendszerrel lényegében tudok csinálni 3 panorámaképet mozgatás nélkül, ezzel ugye a nyaknak ennek egyéb követelményei vannak, amit akarom csinálni. A nagyon fontos számunkra a 2 alsó, amivel a hasa alatt látjuk, hogy mi van ott. Ugye, amikor ezt én vezetem, akkor fogalmam sincs, hogy mi van alattam, csak azt látom, amit előre nézek. Tehát ez még nagyon nagy segítséget ad. Az első kisebb eredményével ennek a tesztelését már tavaly nyáron megcsináltuk, erről szót ejtek majd mindjárt. Kommunikáció. Ahhoz, hogy tudja navigálni, meg csinálni dolgot, beszélnem kell tudnia a rovernel valahol. És ez, azt gondolom, ez az önök vagy a hallgatóságban ez sok helyen izgalmas lehet. Holdal kommunikálni azért nem egyszerű per pillanatban. Ugye nincs nagy sebességű internet, nincs semmi. Úgyhogy igazándiból a kommunikáció az egyik nehézség, ha már odáig eljutottam. Nyilvánvalóan módon a nehezebbik része elvinni a holdra. Tehát az a legnehezebb része. De utána jön körül a kommunikáció, ha már ott vagyok. Ugye 384.000 km átlagos távolságban van a hold a földtől, az már elég macerás távolság. És a holdon még ami nincs, konnektor, ahonnan tetszőleges mennyiség energiát tudok hozni, tehát egy elég limitált teljesítményet tudok rádióeket küldeni, és fogni Picabelszabban, és akkor valamikor lehet, hogy tudok finni. Ez egy lényeges pontja volt neki. Kétféle kommunikációt szeretnénk megvalósítani. Az egyik az, hogy lesz egy leszálló egység, nem ilyen, valamelyik versenytársunk, erről majd még mondok pár szót később. Tehát lesz egy relénk tulajdonképpen, ez az elgondolás. A relének lesz egy viszonylag nagy sávszélessége, mennyi ez ki 200 valahány kilobájt per szekundum. Tessék figyelni, 200 valahány kilobit per szekundum, ami itt a Földön mai szemmel nézve, hogy mondjam, mosolyfakasztó, de onnan nézve azért ez elég macerás, tehát más fölépíteni. Ha mi nekünk ebből jut olyan 20-30 kilobit per szekundum, akkor már elég boldogok vagyunk, hogy a relébe tudjuk használni. Ez technikailag nekünk annyit jelent, hogy egy helyi kapcsolatot kell létrehoznunk a relével, a leszálló egységgel, ez lehet ott egy wifi, vagy egy rádiós kommunikáció. Mi itt ezt a Földön lényegre wifi-vel szimuláltuk több szinten, wifi hálózattal, erről a tesztek során meséletünk. De amit mi szeretnénk még hozzátenni, ezt nem tudom, hogy lesz-e rá érkezésünk, pénzünk, energiánk, szaktudásunk, egy egyszerű amatőr sávos, 437 MHz-es sávos kommunikáció direktben megvalósítani. Itt a reményeink nem túl nagyok, a sávszélességet illetően, hogyha olyan 500 bit per szekundon, hogy elmegyünk, akkor már elég boldog lehetünk. Tehát ehhez ugye kéne azért valamekkora antenna. Végeztünk beszéseket, itt egyébként nekünk sajnos nincs elég szakemberünk erre a területre, tehát itt tanácsoknak bármikor tanácsokat örömmel fogadunk, hogyha így van, de a beszélései szerint, meg az eddigi tanulás szerint, ha ezt meg tudnánk csinálni, akkor ez nyilván egy technológiai demonstráció lenne, és lehetőséget adna nekünk arra, hogy el tudjunk távolodni több mint 2 kilométerre a leszállóegységtől, és tovább tudjunk menni. A hold az ugyanis olyan, hogy 2 kilométer után a horizont beszúr, ha csak az ember közben valami szikla van, vagy egyéb, tehát az egy másik matera, de hogyha nagyon el akarunk menni a Landertől, akkor muszáj egy másik kommunikációs rendszer. De ez valamit szeretnénk megcsinálni. Most per pillanat a relé típusú dolgokat néztük meg sokféleképpen. Negyedik a rendszer, energia, ugye valahonnan hozni kell az energiát, mindenképpen, mert a konnektor még mindig nincs ott, mert végül is sok lehetőség ott fönt nincsen. Ami van, sok, amikor nappal van, az a nap, mert ha viszünk magunkkal akkumulátorokat, az is van, ha viszünk magunkkal egy úgynevezett RTG-t, egy rádiotermál generált rádiózítót és termál generátort, akkor még nukleáris erőt is tudnánk kinni, az már kicsit macerás. Egyébként az összes olyan eszköz, ami hosszú távra megy ki működni, az egy ilyen RTG-t visz magával, mert a napenergia általában elmegyik. A Holdon azért nem jó a napenergia, mert a Hold az egy olyan PC égítés, hogy két hétig tart rajta a nappal, és két hétig tart az éjszaka. Tehát pont úgy forog a tenger körül. A két hét éjszaka az olyan szempontból elég macerás, hogy nagyon pillanatok alatt mínusz 180-200 fok van, és az két hétig van. Fény meg élő. Most életbe tartani bármilyen szerkezetet ilyen körülmények között két hétig hűtés nélkül nem igazán volt működik. Tehát a lunahodok, akik ilyet csináltak meg, a kínaiak szálltak meg egyébként 2013. decemberével, Jádanyúl nevű robotokkal, meg a szondájukkal, ők csak ezzel tudnak túlélni. Tehát egy ilyen rádió izotópos fűtéssel. Most nekünk ilyenünk nincs, nem is akartunk, de nekünk igazából egy lehetőségünk van, valószínűleg nem fogjuk túlélni a holdi éjszakát, tehát lesz még a 12 napunk ott dolgozni. Napelem és két akkumulátorcsomag. Ez bizonyos értelemben egy redundáns energiaellátás, attól függően, hogy hogyan működik, és ezt ennek a különböző variációt is teszteltük és megvalósítottuk itt a prototípusok során. A következő arrendszer, ha úgy tetszik, a rover esze, az egész irányítógép, a fedélzeti számítógép és az elektronika, ami viszi nekünk. Per pillanat egy prototípusban egy ipari PC van, ez több akkor, mint a tenyerem. Jól mondom, nem itt, tehát ez cirka ekkora mini számítógép. Linux fut rajta, és lényegében egy teljesen saját fejlesztésű, Java alapú szoftver irányító rendszerünk van. Három blokkból áll, klasszikus módon van neki egy úgyhívő mission control szerver része, ami az adatbázis kezeli, az összes kommunikációt irányítja, viszi a parancsokat, a felmenő parancsokat, a visszajövő adatokat, telemetriát, egyébként tárolja és csinálja. A középső része ennek a rendszernek az úgy hívjuk, hogy flight software, ez a felületi számítógépen fut, és a magán a roveren végzi az irányítást, küldi ki a parancsokat, adja le a jeleket, kommunikál belül. Nyilván vannak elektronikai részében célben élt dolgok, amik a magát a mikroelektronikát vezérlik, és a harmadik része pedig, amikor az ember ugye ül a gép előtt és a grafikus irányító felületen dolgozik. Ezt majd meg tudjuk nézni. A szoftver, ami itt van, az éves szoftver, megfelelő konfiguráció, de ugyanazt látjuk, amivel dolgozunk, és amivel majd a holdon is szeretnénk dolgozni, illetve ameddig fejlesztjük tovább az ottan. Hol vagyok? Számítógéprendszer, energia volt. Ez egy külön kihívás, ahol még sok dolgunk van egyébként, a hold az macerás. Ugye mondtam, hogy éjszaka nagyon hideg van, nappal van 100-120 fok hőmérséklet lehet, ráadásul árnyékban meg hideg van, mert ugye nincs légkő, tehát nincsen, ami elvezesse a dolgokat, és ezeknek a szerkezete, és még vákum is van ugye ráadásul, ez a bizonyos nem létező, illetve csak tudományos szempontból légkő van ott, tehát hővezetéssel nagyon meg kell nézni, hogy hogyan vegetem el azt a fölös hőt, ami egyrészt a rendszerek működése során keretkezik, ugye minden, ami működik, a számítógép, a motorok, amik benne vannak egyébként, ezek mind termelik még a hőt, és azon kívül kapja a napot telibe, és ezzel biztosítani kell, hogy egy viszonylag kiegyensúlyozott hőháztartása legyen neki, és ne menjen az egész 120-100 fok felé végig, mert akkor ott az már kezdünk bajba lenni. Ez egy passzív rész tulajdonképpen, meg kell nézni, hogy hogy tudjuk úgy a szerkezetet kialakítani, hogy a hővezetés maximálisan elvigye, és ott esetben sugárzókat, tehát ilyen bordázó sugárzókat, hősugárzókat kell beépíteni hozzá. De ez egy teljesen passzív dolog. Ugye hűteni nem tudunk, mert ide ventilátor nem működik, illetve működhet, csak nincs mit fújnia neki, tehát sok értelme nincsen neki, tehát ezt a részük meg kell csinálni. Utána jön, most már lassan a végére érünk, az egésznek van egy stabilitás, egy struktúrája, ami az egész eddig, amiről beszéltünk, az szépen meg fogja összetartani. Ez nekünk ez a egyszer mondták, hogy hát mi az ilyen sima, egyszerű lapos doboz. Igen, ez egy sima, egyszerű lapos varázsdoboz, ami egyrészt minden befogad, másrészt biztosítja a strukturális stabilitást, és nagyon könnyű, mert zárójelbe teszem meg, a költséget nagy részét az okozza, minél nehezebb, annál drágább elvinni hozzá. Tehát ez egy varázsdoboz, ahogy szoktuk mondani, mert rengeteg mérnöki munka van benne, hol van kikönnyítve, hol vannak a belső részei, hova tudjuk betenni, ez baromi sok apró munka, nem kell azt mondjuk a mérnöki társaságban ezt mondani, ez milyen sok buktatót tud rejteni. És a vége maga a mobilitás, ugye, hogy el akarod menni valahol, amiről már beszéltem, ez a veg, vagy lábkerék, ez is nagyon sok, hogy mondjam, tesztelés, szimuláció egyéb munkának az eredménye volt, hogy föl tudjam húzni magamat a sziklákon, tudjak menni vásáreken. Itt még talán annyit érdemes elmondani, hogy ez egy simán direkt felfüggesztett dolog, ami azt jelenti, hogy itt a motor tengelye, négy motor van benne, külön tudjuk természetesen vezérelni minden négy motor, távol rakva a kerékpont. Tehát nincs semmiféle rugózás vagy egyéb, amit ha megnézzük, ilyen bonyolultabb tonnányi, meg autónagysági marsárok, onnan ott bonyolult, sok százezer dollárba kerülő felfüggesztési rendszerek vannak, nekünk erre se pénzünk, se időnk nincsen, úgyhogy rá van téve, és ez a rugója neki. Úgy is hívjuk a csapaton belül körterugó. Ez speciális Kevlar szénszál kompozit, és majd utána megnézik, ez egyfajta rugószászi biztosít az egésznek, majd utána megyünk vele egy kicsit, és azon kívül, hogy ez a formá, speciális formája, ez föl tudja húzni magát a sziklára, vagy görgeteges terepen, vagy lejtőn, azon kívül még egy bizonyos rugózást is ad neki. Ennyi volt körülbelül nagyon röviden, hogy mi ez maga az eszköz. Van egy klasszikus felépítés, ez a 8 alrendszer, ezt bármelyik helyen megtalál, nyilván mindenkinek az az izgalmas, hogy ez konkrétan hogyan néz ki. Ezeket mind tesztelni kell. Meg kell nézni, mert ugye szép, hogy a számítógépen ott van, megterveztük, szimuláltunk valamit hozzá, aztán a valóságon már olyan, amilyen. Tehát ezt meg kell tenni. Három nagy teretesztünk volt. Az egyik 2013. februárjában a marokkói sivatagban, ezért kicsit csalóka, vagy megtévesztő című Mars 2013. Ezt is egy osztrák csapat szervezte, úgy hívják őket, hogy Osztrák Űrfórum. Ők nagyon régen, egy civil szervezet, nagyon régen foglalkoznak igazából Mars kutatással, és annak a kutatásával és szimulálásával, hogy fognak dolgozni majd az első marsi űrhajósok, milyen munkát tudnak ott végezni, hogy lehet ezeket földi körülmények között előkészíteni. És van nekik Innsbruck Egyetemen fejlesztették ezeket az úgynevezett űrruha szimulátorokat, ott látszik szépen az egyik. Ezek tele vannak tömve szenzorokkal, minden van bennük nehezítő körülmény. Egy ilyen űrruha szimulátor kb. 50 kg-ot nyom, ami a marsi egyhangos gravitáció figyelembe véve megfelel cirka a Apollo űrhajósok 150 kilós cuccának. Most nem kell mondanom, hogy azért ez rejeget dolgozni az ember, itt akkor az nem olyan, mint amikor kimegyünk így analág vagy oberalag, aztán valamit csinálunk. Tehát egy nagyon precízen felépített teszteket hajtanak végre a kollégák, és 13-ban, 12-ben is már kezdtünk meg velük, és 13 februárjában velük tartottuk az első ilyen tesztünkre. Ez a Marokkóban volt a Szahara részében, dél Marokkóban, Erfurt városától 20-30 kilométerre hiszem volt kint a terep. És akkor azt játszották a kollégák, az osztrák kollégák, hogy kint vannak a Marson két hétig. Kommunikáció, 10 perces késleltetés, mindent, és tulajdonképpen egy izolált táborra voltak, és 17 kísérlet volt velünk, tehát úgy, mint mi, mások is voltak ott. A mi részünkről ez arról szólt, hogy megnézzük, bírja a tudja sivatagot, tud-e ott menni, működni egyáltalán. Tudjuk-e irányítani innen Budapestről, csak az alapján, az információ alapján, amit a pulit visszatud. Ugye az irányítás a lényegében, szóltam, hogy távirányítású autó, visszatudja a képet, megnézzük, eldöntjük, hogy mi a következő mozgásparancs, kiadjuk, megyünk tovább. Így működnek az összes mai rover, tehát a holdjárók is, akik voltak régen, meg a marsjárók is, azoknak már van egy kicsit több intelligenciájú, de ez az alapműködésük, hogy megnézik a környezetet, kiszámolják, hogy mi a következő lépés, adott esetben lépéssorban, elküldik a parancsot, az végrehajtja, megvárják, megkörbenéznek, megcsinálják. Ezt fel kell építeni, meg kell nézni, tapasztalatot kell szerezni. Plusz az energiaellátó rendszernek az automatizmusát teszteltük, hogy a benne levő energiavezérlő, szoftver, hardware, az tud-e különböző dolgokat végrehajtani, akkumulátor lemerült, átkapcsol a másikra, töltés rásegít. Ezek voltak a célok itt a marokkói tesztelésben, ezeket sikeresen végrehajtottuk, tehát az első körben eléggé biztosak lehetünk utána, hogy a koncepció működőképes, amit összeraktunk, Albert, ez fotodikusan működőképes, tudjuk irányítani, rengeteg tapasztalatot szereztünk. Második tesztünk az még ugyanabban az évben decemberben volt, amikor már kicsit fejlettebb hardware és szoftverrel mentünk, illetve kettő pulit vittünk el egészen messze. Ez a Mauna Kea oldalában volt. Mauna Kea Hawaii nagyszigetének az egyik nagy vulkánja. Ez egy nagyon fiatal vulkán, maga a sziget Hawaii nagysziget, és nem az a Hawaii, amit az ember úgy elképzel, de fehér homokos tengerpartján egy van, és azt is oda vitték azt a fehér homokot a rossz nyelvek szerint. Egy nagyon kihetetlen láva, fekete lávas terület, ami időnként még kötködnek ott a vulkánok, tehát ez még annyira fiatal. És itt ezen az apoló űrhajósok is már itt ezen a területeken gyakoroltak, geológiai kutatásokat végeztek egyáltalán. Itt 2700 méter magasságban van egy terep, amit kimondottan szeretnek ilyen tesztekre használni. Ezt úgy hívják, hogy PISES, Pacific International Space Center for Exploration Systems. Szóval sokáig gyakoroltam, mire ezt így ki tudom mondani, most már egész jól megy. A Hawaii Egyetem által működtetik, illetve a NASA-val közösen, és most fejlesztették egy ilyen profi tesztközpontra tulajdonképpen, sok mindent csinálnak ott, most is fut nekik egy csomó más tesztjük is. Mi voltunk az egyik első hivatalos vendégük ebben a formációban. Ez azért jó, mert egyrészt nagyon finom vulkáni por van ott, ami nagyon hasonlít a holdporra. Ilyen finom vulkáni por nem olyan sok helyen van, az általában lecsiszolódik, stb. A holdpor az egyik legveszélyesebbnek tartott környezeti tényező, nagyon finom, éles szemcséjű, az év milliárdok során lényegében a bejövő részecskesugárzás, fotonok, egyebek szépen porlasztják ott tulajdonképpen a holdon ezt az egészet. Biztos mindenki említi az Apollo űrhajósoknak a puskaporos fényképeire, meg mindenket. Még annyival rosszabb a helyzet, amit itt nem tudtunk szimulálni, a holdpor az elektromosan töltött. Odaragad minden, odakapak mindenhez. Ez egy elég agresszív történet. Mindegy. Tehát itt van egy ilyen rész, mert azon kívül a geológiai viszonyok, az anyagösszetétel nagyon hasonlít a holdéhoz. Plusz itt a Marokkóban osztrák kollégák mindent vittek két nagy teherautóval legalább, ha jól emlékszem. Minimum kettőt vittek, azt hiszem, telepakolva, sátraktól kezdve, generátor, antenna, amivel mentek. Itt pedig van egy alap infrastruktúra a Mauna Kea-n, és ezért is volt viszonylag egyszerű, megfogtuk a két pulinkot, beraktuk, van nekik két utazóbőrünk, beraktuk őket, feladtuk őket extra nehéz csomagként, és meg elvittük magunkat, és nekünk mennyit kellett odavinni tulajdonképpen, a többi ott volt, és meg lehetett oldani. Hát ezért is mentünk oda, nagyon jó terep, nagyon jó lehetőségek, plusz váratlan, hogy mondjam, maga az eredmény, hogy oda mentünk, az onnan jött, hogy ugye van egy olyan aspektusa is a projektnek, hogy ismeretterjesztést a fiataloknak bemutatni a nagy közösségben dolgokat. Ez egyrészt kötelező a csapatoknak, másrészt mi nagyon szívesen csináljuk, mert azt gondoljuk, hogy érdemes megmutatni, hogy mi van. A LEGO és a Google, az X-Prize, a lényeg 2010 óta szerveznek 11-17 éves diákoknak egy, úgy tetszik, analóg versenyt, úgy hívják, hogy Moonbots, és lényegében a LEGO programozható szettjéből van egy ilyen programozható rész, a Mindstorms nevű dolog, amivel már 12-13 éves gyerekek frankó dolgokat tudnak csinálni. Csinálják meg ezt kicsibe, tehát egy ilyen hold robotot, minden évben különböző feladatok vannak ehhez. 2012-ben összefutottunk egy soproni diácsapattal, akik már nagyon jól tudtak LEGO-t építeni, meg ilyeneket csinálni, és akkor mi meg tudtuk, hogy van ez a verseny, és akkor mondtuk nekik, hogy van-e kedvük benevezni. Aztán végül is sikerült őket rábeszélni, mi adtunk nekik egy kis kezdeti támogatást, hogy mi a hold, hogy néz ki az egész, egy kaptent, aki vitte őket, az játnáci kollégánk, és aztán a soproni srácok nemes egyszerűsége megnyerték ezt a versenyt. 140 csapat volt azt hiszem, hogy van az évben a versenyben. Nagyon frankó dolgot csináltak egyébként tényleg, és az első díjuk az volt, hogy elmehettek egyrészt Los Angelesbe az X-Prize központjával, meg elmentek ide Hawaii-ra megnézni ezt a központot. És akkor szóltak ott, hogy és ez nagyok, mikor jönnek. kérdezték a havaiak, hogy akkor, és akkor kezdtünk el elgondolni, tényleg akkor miért nem megyünk el oda, és miért nem csináljuk meg. Tehát ilyen mellékeredmények is jönnek ki a projektből, sok ilyenről tudnék mesélni, nem is gondoltuk, hogy megtörténik, tehát ilyen párhuzamos dolog. Itt tulajdonképpen visszatérve magára a tesztben, lényegében azt szimuláltuk le, hogy mit fogunk csinálni, mit kell csinálni a Holdon. Tehát előtte megvizsgáltuk a terepet légi felvételekből, ennek az analógiája, elég sok hold körül keringő szonda van, akik kvázi kartográfiát csinálnak az utóbbi években. Kb. Fél méter pixel felbontású képeket készítenek, tehát elég jól meg lehet nézni a dolgot. És ennek az analógiára megvizsgáltuk ezt a terepet, hogy hogy lehetne megtenni azt a minimum 500 métert. Azonosítottunk útjelzőket, hasonló tervet kell készíteni a versenyben is, tehát hogy megmondani, hogy ide akarunk leszállni, ha sikerül, akkor valami érdekes útvonalat kell megtenni. Zárójel, ez az 500 méter nem számít a versenybe. Tehát, hogy előre megyek 2 métert, hátra megyek 2 métert, és megcsinálom sokszor, ez nem oké. Ezért kellett ezt végcsinálnom, itt egyébként a Műegyetemnek a fotogrammetria és térinformatikai tanszékével dolgoztunk együtt, ők segítettek nekünk ezeket az analíziseket végigcsinálni, 3D-s dombozatmodellek, hol van jó, hol tudunk felmászni, hol kapunk jó napot, tehát ezeket szépen végig analizáltuk, és valami hasonlót kell csinálnunk majd a Holdon is. És akkor megnéztük, hogy a Koropé innen Pestről irányítva ezek után leszállást egyszerűen szimuláltuk, leraktuk, hogy itt. És akkor onnantól kezdve ment a játék, ez volt a fő célja ennek a tesztnek. 8 napig voltunk benne a hegyen, ez nyilván ez egy része volt, a 6. napon tettük meg ezt a cirka 600 métert, és ez elég jól működött, tehát végig tudjuk játszani azt, amit végig kell játszani. Ez volt a lényege a kísérletnek, de mellette csináltunk nagyon sok speciális terepet, meredeket, görgeteget, egyebeket, és a kür a 8. napon az lényegében az volt, a szoftverünk olyan, hogy tetszőleges számú eszközt tudunk irányítani. És akkor a 8-nak két pulit, aki ott volt, azok úgy futottak egy páros kört tulajdonképpen, 5 kolléga volt itt testen, és akkor kicsit játszottak, hogy egymást mellettek, nézték egymást. Mindezt csak mondom minden Budapestről irányítva. Tehát ennek a tesznek a lényeg az volt, hogy tudjuk, hogy mit kell csinálni, le tudjuk bezsegni az egészet, bírja a hardware a dolgokat, és meg tudjuk csinálni ezt a feladatot. Harmadik ilyen nagy eredményünk, ez nem teszt volt, az 2014 júniusában volt itt Budapesten. Minden évben van egy találkozó, úgy hívják, hogy Team Summit, amikor összejön a versenyző társaság, a szervezők, a Google reprezentánsa, és megbeszéljük, hogy mi van még, amit meg kell tenni. Mindig van belső téma, jogi kérdésektől kezdve, médiajogoktig, különböző események, és nyilván ez mindig egy PR akció is kifelel a verseny népszerűsítésére. Nekünk sikerült 14 júniusában ezt ide Pestre hozni, de azt gondolom, ez is egy elismerése volt a mi eredményünknek is, egyrészt Budapest mindent tud egy ilyen konferenciához, másrészt kicsit az is hozzáállt, hogy mi azért ott vagyunk, és ezt rámerkék bízni, ennek nagyon örültünk, szépen sikerült is. Kicsi üröm az örömben volt, hogy az a PR effektus, amit mi szerettünk volna elérni, az útba esett, mert amikor a sajtótájékoztatón volt, akkor rúgták ki a Origótól a Sálin Gergőt, és az egész héten a sajtó azzal volt elfoglalva, hogy minden zöveg van az Origónál. Kormányzati nyomás, politikai nyomás, egyéb, tehát ez elvitte a remélt nyilvánosságnak egy jelentős részét. Ez elleni csapás, ez ellen nem tudunk tenni. Egy kicsit sajnáltuk, mert jobban örültünk volna, több mindent tudunk csinálni, de ez, ennek ellen nagyon örülünk, hogy itt voltak a csapatok. Tavaly augusztusban volt egy harmadik nagy terektesztünk, ez itt volt Vislén az osztály kollégákkal, ezúttal nem mentünk olyan messze, hanem csak Innsbruckig körülbelül. Ott van egy úgynevezett sziklagletszer, nem messze Innsbrucktól a Kammertalban. Ez inkább az osztály kollégáknak volt jó, tehát a marsi körülményeket vizsgálták. A sziklagletszer az olyan képződmény, hogy alul van a jég fölött a szikla leginkább, és mozog. Most ilyenek várhatóan lesznek a Marson, és azért érdekes el a marskutatás szempontjából, mert ha elmegyünk a Marsra, akkor jó, hogyha találunk vizet. Most a sziklagletszeren nagy valószínűleg van vízjég, tehát onnan már tudunk viszonylag egyszerűen bányászni. Egy ilyen környezetben érdemes megnézni, mit lehet csinálni, ezért választották az osztrák kollégák ezt a terepet, és mi örömmel csatlakoztunk be, mert egyrészt közel van. A szokásos dolgokat tudjuk természetesen tesztelni, kommunikáció, navigáció, terepmászó képesség, egyebek. Itt két más dolgot is teszteltünk még, ami olyan az egyik, az az volt, hogy ez a bizonyos haskamera, amit mondtam, itt a ennek a testvérének a hasára be volt szerelve az első haskarom, és azt láttuk, hogy mennyire jó, mert mennyire sok információt ad nekünk a egy darab kamera. Pici, egyszerű, olcsó, pici kínai, mennyi hasznos információt tud nekünk adni. A másik, amit teszteltünk, ami új volt, hogy hogyan tudja egy ilyen egyszerű robot a kutató űrhajósok munkáját segíteni. És ott azt játszottuk tulajdonképpen, hogy mi is ott vagyunk a Marson, és akkor ott körbeszaglázódunk olyan terepen, amit az űrhajós nem feltétlenül akar végigmászni, tehát kiegészítjük a felderítő képességét. Két dologgal. Az egyik az, hogy bejárunk egy terepet, és azt mondjuk, hogy ne gyere, ez neked nem lesz jó, mert veszélyes a terep. Túlciklás, bármit érthet. A másik, szisztematikusan végigmegyünk, és ha érdekes anyagmintát találunk, vagy közvetmintát találunk, akkor azt mondjuk, gyere ide a közvetmintáért, itt haza érdemes ezért kijönni. Tehát lényegesen meg tudjuk növelni a kutatás hatótávolságát. Ez nem irreleváns történet. Az első űrhajósok a Marson, ha attól függ, hogy mennek el, ha nem egy irányvégyet látnak, mint ilyen koncepcióban ott maradnak, akkor vagy 30 napon vissza kell jönniük, vagy 500 napon tudnak visszajönni mai technológia szerint, amit per pillanat nem lát senki, hogy ez hogy lehet megoldani. Tehát maximum 30 napig lehet, és akkor minden perc számít, hogy hogyan tudjuk ezeket kihasználni. De ezek a holdon is lesz jelentőség, hogy ott bármilyen bázis kijön, akkor ezeket hogy tudjuk csinálni. Ezeket teszteltük, ezek is sikeresek voltak, volt egy nem kívánt tesztünk, ami végül is nagyon hasznosnak bizonyult. Nem ő, hanem a testvére, egyszer lebucskázott egy olyan körülbelül 15 méter mélybe, ilyen 40 fokos lejtőn. Ez onnan jött, hogy eleve már ezen a szélén ott voltunk, de direkt ilyen viszonylag veszélyes terepen voltunk, és akadott a kommunikáció. Tehát nem mindig ment ki a jel, nem mindig jött vissza a jel. Ennek különböző okai lehettek, és akkor ott tulajdonképpen az történt, hogy az akkori küldetés irányító szóval, hát ilyen volt már, hogy elvesztjük a jelet, ugye a wifi jel el, de egy alacsonyan vagyunk bármi, és akkor jó, abba hagyjuk, majd a kollégák este begyűjtik aztán hozzá. Tehát nem aggódtunk amiatt, hogy nincs jel. De azt mondta akkor a Laci, szükszesi kollégám, hogy akkor nézzük meg, hát ha még ott valami lett, és kiadott még egy menetparancsot, ami kiment, de visszajelzés már nem jött. Már előttesé jött mindig visszajelzés, ez pont elég volt ahhoz, hogy azon a telepen megkapja azt a lőkedet, hogy leguruljon. Ez nem mondom, nem volt szándékos. Az eredménye az volt, hogy nem volt ilyen, jó, majd akkor hozzák az osztrákot. Aztán mondták, hogy hozzuk, de most másképp hozzuk. Egy kicsit máshonnan kell összeszedni. A pozitívum az volt, hogy egyrészt a szerkezeti stabilitás jó volt. Tehát igazán még volt egy-két horpadás volt, ami jelentősebb volt, antenna törött, keréknél volt egy-két repedés, de miután újra volt kommunikáció, egy reboottal újra tudtuk indítani a rendszereket, és igazándiból el tudtunk vele menni továbbra is. Tehát ennek utólag örültünk, hogy tényleg elég stabilra sikerült valós körülmények között is. Ez nem volt szándékos, de pozitív. Úgyhogy ez ilyen apróságaink voltak, sok minden más is tudnék még mesélni. Tulajdonképpen ez volt, amit így szakmailag akartam itt röviden elmondani, hogy mit csináltunk, hogy csináltunk. Most ott vagyunk, hogy ezt űrképessé kell tenni, ezt az egészet. Pedig is. Ugye az világban nem lehet minden csak úgy kivinni. Ott bizonyos feltételeknek meg kell felelni. Az egyik az, hogy nyilván az anyagok ebben nem minden elbírná a világűrt. Sem a hőmérséklet, sem a vákuumot. A vákuumhoz kellene speciális dolgok, hogy minősített anyagok kellene, kigázosodási paramétereket kell eleget tennünk, amikor rakéta fölmegy szépen, akkor hirtelen vákuumba kerül, ott nem szeretnek különböző anyagokat, amik kijönnek a szomszédok tulajdonképpen, az a raktérben, akik vannak. És nyilván a hőmérsékletre fel kell készülni, illetve az elektronikával pedig fel kell készülnünk a sugárzásos környezetre, ami nálunk elég védett, de már a hold az telibe kapja tulajdonképpen az összes dolgot, ami úgy létezik. Itt vagyunk most, ezeket rakjuk össze, mondom, nagyságrendileg nem fog sokat változni, méretben változhat egy icipicit. Tudjuk körülbelül, hogy mit akarunk beletenni minden, majdnem minden részénél, mert minden itt ott még van kérdés, hogy mit akarunk a gyűjtéket beletenni. Ezen dolgozunk most, illetve azon, hogy biztosítsuk a taxijegyünket. Mert valakivel el kell menni. Két csapattal tárgyalunk, már hosszabb ideje, nekik emberi számítás szerint lesz leszállóegységük, még időben is, és hajlandók elvinni bennünket némi anyagi ellenszolgáltatás fejében. tehát ezeken dolgozunk, és továbbfejlesztjük a rendszereinket, folyamatosan keresjük azokat a lehetőséget, hogy ezt minél kevesebb pénzből meg tudjuk valósítani, és minél stabilabb legyen a dolog. Kicsit itt a közösségünkről, ezek már számot egy frissíteni kell, tehát általában kb. 20 és 30 önkéntes kollégával dolgozunk a projekten, az összes nehézségével együtt egy önkéntes csapat irányítása nem mindig egyszerű. Miklós és én teljes munkaidőben csináljuk, ingyen és bérbente éljük, hogy már felértük lényegében, amink volt. Ma azt hiszük, hogy ez egy befektetés, ami megtérül. Ezen dolgozunk. Szeretném, ha minél többen éreznék, hogy amit csinálunk, az jó, és tudnának segíteni bennünket. Azért szponzoraink is vannak, hál' Istennek, bár természetesen nem elég, de az ő segítségük nélkül sem lennénk ott, ahol vagyunk. Van néhány nagykövetünk is, időközben már 8, akik azt gondolják, hogy a puli jó, és vállalják névvel és arccal, hogy a puli jó. Megtalálják a honlapunkon, illetve a blogunkon ezeket csináljuk. Néhány nagyobb szponzorunknak mindig illendően köszönetet mondunk, akiktől különböző dolgokat kaptunk, van akitől pénzt, van akitől szoftver, a legtöbb a szoftver, tehát a mérnökeink világszintű szoftverekkel tudnak dolgozni, a gépészeknek van egy Teo nevű szoftver, amivel tervezzük az egészet, a MSC szoftver, szimulációs szoftvereit használjuk a mechanikai, vibrációs és hőtani szimulációkhoz, a villanyok mérnökök pedig Altium-ot tudnak használni a tervezéshez. Közben itt vagyunk, amit mondtam most, az egyik lépés, hogy itt vagyunk, most van a hirdetés, hogy szeretnénk ehhez, vagy szükség van erre, ehhez pénzre. Ezeket csináljuk tulajdonképpen, ezt megtalálják a kis matricán, és hogy kis rövid összefoglaló, ha van lehetőség rá, örülünk, ha nincs, akkor megértjük. És mi azt hiszük, hogy ha valamilyen összefogást tudunk itt ebből építeni, ebben a környezetben, amivel vagyunk, az összes nehézségével együtt erő, külön két órát tudnék mesélni az 5 évben, hogy mit küzdöttünk a nem mindig pozitív és támogató külső környezet köreiben. De azt gondoljuk, hogy ha össze tudjuk rakni Széchenyi mondásával, akkor el tudunk jutni a holdra, és adott esetben negyedik nemzetként lenne egy eszközünk ott. Köszönöm szépen! Thank you.